Török Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. A Debrecenben végzett munkát dicsérte az Országos Bírósági Hivatal elnök helyettese. Szerkezetkész állapotban van az új bölcsöde Új-60-ban. Egyre több medvét észlelnek a bükkben. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. A debreceni bíróságok kiváló munkát végeztek 2023-ban. A debreceni ítélőtábla és a debreceni törvényszék tevékenységét az időszerűség, a szakmaiság, a kiegyensúlyozott ítélkezés jellemezte, jelentette ki az Országos Bírósági Hivatal elnök helyettese ma a városban. Ocskó Katalin Éva, a két bírói testület összbírói értekezletét megelőzően azt mondta, a múlt évben országosan 1.200.000 ügy érkezett a bíróságokra, 27.000-rel több, mint egy évvel korábban, ami 2,3-2,4%-os növekedés. A debreceni törvényszéken 1,3%-os volt az ügyszámemelkedés, miközben a polgári nemperes ügyszakban kiugróan magas 40%-os emelkedés történt, tette hozzá, megjegyezve, hogy az ítélő táblára is 1700-al több ügy érkezett 2023-ban, ami 3,1%-os növekedés, ugyanakkor a gazdasági peres ügyek száma több mint 35%-kal nőtt. Ocskó Katalin Éva jelezte, a debreceni táblabíróságon több mint 1600 ügyet fejeztek be tavaly, és csak 5 ügy húzódott 6 hónapon túl. Az ügyek mindössze 5,4%-a, miközben az országos átlag több mint 15%. A törvényszéken 57%-kal csökkent a két éven túli ügyek száma. Termelő és logisztikai inkubátorcsarnok épül a Xanga csoport és Nyíregyháza önkormányzatának együttműködésében a város ipari parkjában, amint egy 4 milliárd forint értékű befektetés alapkövét tegnap tették le a Nyírségi megyeszékhelyen, közölte a cégcsoport az MT-vel. A helyhatóság és a cégcsoport által létrehozott nyíregyházi iparfejlesztési alapportfóliójába tartozó Nyia Rising Kft. Befektetésével az inkubátor első üteme épül meg az ipari területen, ezzel lehetővé válik a városba már betelepült és a jövőben érkező termelő és logisztikai vállalatok megnövekedett kapacitás igényeinek korszerű kiszolgálása. A modern, környezettudatos, multifunkciós inkubátorcsarnok mérete 18.000 négyzetméter lesz. Ebből az első ütemben megépülő közel 7.000 négyzetméter alapterületű létesítmény úgynevezett Shell & Core állapota 2025 elejére készül el. Ez azt jelenti, hogy az épületbe a betelepülő bérlők elkezdhetik a technológiai transzert, majd megkezdhetik a tevékenységüket. A következő években a 15 hektáros fejlesztési területen a Xanga csoport további ütemekben több 10.000 négyzetméter alapterületű ipari és logisztikai épületkomplexumot tervez megvalósítani 10 milliárd forintot meghaladó befektetési volumenben, olvasható a közleményben. Szerkezetkész állapotban van az új bölcsöde, Új-60-ban gőzerővel halad a létesítmény építése, amely a 60-i gesztenyéskert óvoda mögötti részen kapott helyet. Az új épület a jövőben 24 kisgyermeket tud majd fogadni. A munkálatok a tervek szerint évvégére befejeződnek. A részletekről Horváth Rihárd polgármestert, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Minden projekt életében eljön az a pillanat, amikor van ok az ünneplésre. Most ez egy ilyen pillanat. Az önkormányzat azt gondolom, hogy egy nagyon nehéz időszakon van túl, hiszen itt volt a Covid-válság, a háború okozta problémák, az infláció, és az önkormányzatok életében ez nagyon nehéz helyzetet teremtett, hiszen a megnyert pályázatok is, az a forrás, ami rendelkezésre állt, az már kevés volt, és jelentős mennyiségű plusz forrást kell biztosítani ahhoz, hogy be tudjuk fejezni ezeket az épületeket, konkrétan ezt a bölcsödét. És itt arról van szó, hogy több mint 170 millió forintot tett hozzá az önkormányzat, hogy ez a projekt megvalósuljon. De azt gondolom, hogy ennél sokkal fontosabb az, hogy 61 olyan település, amelynek van jövője, ahol vannak gyerekek, ahol születnek gyerekek, és az ifjú szülők jövőt látnak a városban, jövőt látnak a településben. És nagyon kevés volt a bölcsődei férőhely, és most ezt tudjuk enyhíteni, hiszen most 24 férőhelyes bölcsőde épül itt és most, és nagyon remélem, hogy decemberre el is fog készülni.
egyik igazgatóasszony itt elmondta, hogy új munkahelyek is létesülnek ezáltal, hogy férőhelyel bővül itt a új bölcsöde. Mennyi munkahelyet jelent ez, és hová fognak tartozni a szociális szolgálaton belül?
Természetesen, ugye itt alapvetően 7 új munkahelyről beszélünk, de talán ennél a beruházásnál nem a munkahelyek száma fontos, hanem az fontos, hogy bölcsödei szolgáltatást tudunk nyújtani. 24 férőhelyes bölcsödét építünk, és ez plusz férőhelyeket jelent a városban. Óriás az igény a bölcsödei ellátásra, és ezt most így ki tudjuk elégíteni.
Polgármester úr, azért nyilván több helyen hallgatják a rádiót, nem mindenki van tisztában, hat vannak a paramétereivel. Összesen ezzel együtt hány bölcsöde fog üzemelni ebben a városban?
Ez lesz a harmadik bölcsöde a városban, és én azt nagyon-nagyon fontos dolognak gondolom, hogy ugye 60 nagyjából hozzávetőlegesen 51 néhány kilométer van Budapesttől. Budapest közelsége az sok mindent jelent ennek a városnak, de már nem vagyunk annyira közel Budapesttől, hogy az agglomeráció kijöjjön. Tehát nem tartozunk az agglomerációhoz. Ugyanakkor viszont 60-ban nem csökkent a lakosságszám. Tehát ez egy óriási dolog, ez egy óriási, fantasztikus dolog, hogy 60 képes volt arra, hogy megőrizze a lakosság számát, és képes arra, hogy nőjön a gyerekszám. Nem sok ilyen település tudja ezt magáról elmondani, amelyik nem az agglomerációban van. Ez egy óriási érték, egy óriási kincs, amelyet óvnunk, védenünk és féltenünk kell.
Egyre több medvét észlelnek a Bükkben, nemrég Miskolc környékén is járt egy barna medve, az utolsó ilyen esetet pedig Cserépfalutól 1 kilométerre jelentették. Ettől függetlenül nagyon sok a téves bejelentés is, valamint azt is jó figyelembe venni, hogy a medvék viszonylag kevés időt töltenek a térségben. A részletekről Gomkötő Péter, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság gerinces zoológiai szakreferense adott tájékoztatást.
Több esemény is megy itt párhuzamosan medvével kapcsolatban. Tehát van egy olyan eseménysor, ami látszólag, vagy a jelenlegi információk szerint inkább így fogalmaznám, Miskolc környéki medvelőfordulásokat emleget, illetve van egy délbükki előfordulási csoportosulás, ami nagyjából Cserépfalu, Bükk-Zsérc környékén összpontosulnak ezek az adatok. Hát igazából mind a két helyszínről vannak olyan felvételek, amik valós medve megfigyelést támasztanak alá. Itt azért annyi kitérőt tennék, hogyha már ugye belemegyünk ebbe a témába, hogy sajnos nagyon gyakran van az, hogy annak ellenére, hogy a medve egy viszonylag karakteres faj, viszonylag nagy testű, viszonylag ugye sok embernek van, akár gyerekkorából is egy képe arról, hogy néz ki egy medve, nagyon-nagyon sok olyan megfigyelés érkezik be hozzánk, ami utólag mondjuk úgy, hogy nem igazán támasztja alá akár egy medvének a pontos beazonosítását sem. Hát konkrétan azt nem lehet tudni, hogy egy vagy két medvéhez kapcsolódik az eseménysor, mivel olyan minőségűek a felvételek, hogy azt nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy ez két példány, legalábbis szerintem. Van, aki ebbe esetleg belemer menni, én úgy gondolom, hogy egy nappal egy éjszakai felvétel, ráadásul, hogyha egy élőlénynek ugye különböző testájait látjuk, vagy különböző szögből látjuk akár, ezt az állatot nem minden esetben van olyan hitelt érdemlő, egyértelműen azonosítható bélyeg, amikor egy-egy egyed konkrétan kijelenthető, hogy egy példányról van szó, vagy kettőről, tehát azok a bélyegek nem mindig látszódnak. Volt ilyen megfigyelés nekünk is, hogy karakteres jelleggel megfelelő helyen ugye elszíneződést lehetett látni az állaton, akkor ez vállalható volt. Ez a jelenlegi esetben én úgy gondolom, hogy nem exaktul igazolható, illetve hát nem csak ezek a helyszínek, hanem ezen kívül van még más olyan helyszín, ahol a működési területünkön, ahol viszonylag nagy gyakorisággal fordulnak ezek az állatok elő, tehát a Nógrád, Heves, Borsodi megyehatárok találkozásán ott is viszonylag gyakoriak a hasonló megfigyelések. Tehát mondjuk úgy, ha Bükknek az észak-nyugati részében a Lázbércő víztározó környékén szintén voltak ilyen előfordulási, mondjuk úgy, hogy gócpontok. Ez egyébként teljesen természetes, úgy gondolom, illetve hát a dolgoknak az érdekessége, hogy vannak olyan példányok valószínűleg, amik tartósabban vannak jelen a területen, illetve ahogy korábban volt egy nyakörvezett példány, ami még Lengyelország irányából jött a hazai határokon belőre, ugye az az állat is ugye csak néhány napot töltött igazából Magyarországon, tehát azt pontosan minden esetben nem tudjuk megmondani, hogy éppen egy helyi, idézőjelben helyi, itt tartózkodó, tartósan itt tartózkodó példányról van szó, vagy akár ugyanúgy, mint ez az Ivó nevezetű nyakörvezet példány, ami ugye néhány napot tartózkodott ugye az ország területén, illetve hát néhány nap alatt nem, hogy Szlovákiát újra átszelte, hanem tovább ment Lengyelország fele. És ez csupán néhány nap, gyakorlatilag egy-két héten belüli eseménysor volt. Óriási távolságokat tudnak megtenni ezek az állatok, és ez benne van, hogy oké, egy-két napig látjuk, vagy amíg a szórókon, vagy azokon a helyeken, ahol esetleg zöld hulladékot helyezel a lakosság, ott ugye ezek a szagok bevonzák, vagy a táplálék lehetősége bevonza az állatot, és hogyha esetleg megszűnik ez az etetés, vagy nem tartós, akkor tovább áll az állat.
Láncokkal és figyelmeztető táblákkal találkoznak azok a páciensek és látogatók, akik sétálni és mókusokat etetni mennének a Kékestetői Szanatórium híres parkjába. Veszélyesek lettek a fák, írta meg az Inforádió érdeklődésére az intézet főigazgatója. Szakemberek segítségével tervezetten zajlik a területen lévő veszélyes fák eltávolítása és az erdőterület megújítása, mely hosszú távú feladat, tette hozzá Urbán László. A klímaváltozás valóban veszélyezteti a magyarországi erdőket, Elmer Tamás szerint. Nagy problémát jelent, ha esetleg elmarad a fagyos idő, vagy melegebb hullám jön be, vagy éppen egy nagy aszály. Fontos, hogy az erdei életközösség is minél stabilabb, diverzebb ökoszisztéma legyen, és akkor tud ezeknek jól ellenállni, mondta az Országos Erdészeti Egyesület főtitkára. A klímaváltozás miatt emberi beavatkozásra is szükség van az erdők védelmében, hangzott el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Erdő- és Vadgazdálkodási Osztályának ülésén. A szakértők egyetértettek abban, hogy Magyarország átlaghőmérséklete az utóbbi 50 év alatt az 1000 kilométerrel délebre fekvő területek átlaghőmérsékletére emelkedett, ezért a jövőben a változást jobban toleráló szaporítóanyagra, ellenálló bőségre, honos fafajokra, valamint a klímaváltozás hatásait mérsékelni képes erdőművelési módszerekre lesz szükség. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt majd a nap, de előfordulhat zápor, zivatar, időnként élénk lesz a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 12-13, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. május 28-án kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Végleg lemerült, ki imád tücsök hegedűt. Lángot ki lehel deres ágra.
Létem, ha végleg lemerült, ki imád tücsök hegedűt. Kifeszül föl a szivárványra,
lágyantó mezővé a sziklacsípőke, kiül el is írva.
Kibecész falban megered hajakat, verő ereket.
Dúlt hiteknek kicsoda állít, dúlt hiteknek kicsoda állít, káromkodásból katedrális. Vétem, ha végleg lemerül,
kirettenti a keselyűt,
kiviszi át a fogában tartva
szerelmet,
ó, a túlsó partra. Létem, ha végleg lemerül,
ki imád tücsök hegedűt,
kiviszi át, kiviszi át.
Lángot ki lehel veres ágra,
lágyhantó mezővé a sziklacsipőket, kiül el is írva. Kibecész falban megered hajakat, merő ereket. S Dulcitaknak kicsoda állít, s Dulcitaknak kicsoda állít, káromkodásból katedrális.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Idén is nagy sikerrel zárult a 23. Gömör Expo kétnapos rendezvény sorozata. Fiktív számlákat fogadtak be gyógyszerészi szolgáltatásról. Idén is több hallgató élt a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Erasmus pályázatával. Ezek mai műsorunk főbb témái. Idén is nagy sikerrel zárult a 23. Gömör Expo kétnapos rendezvény sorozata Putnokon. A tradicionális gömöri rendezvény már több évtizedes múltra tekint vissza, és az elmúlt évek alatt mindig sikerült bővíteni és változatossá tenni a fesztivál jellegét. Demeter Zoltánt, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
Én először is köszönöm, hogy itt lehetek évről évre, ez nagyon nagy megtiszteltetés számomra. Mindig örömmel jövök, mint felvidéki, Tízben született ember, és én azt gondolom, hogy ez a hagyomány, ez olyan maradandó értéket hagy itt a térségünkben, főleg Puttokon és környékén, ami tényleg előre viszi a vármegyének a fejlődését is. És még egy gondolatot szeretnék a gazdasági fejlesztések mellett szólni, amit nagyon fontosnak tartok, a közösség. Itt vannak a határon túli magyarok is, itt vagyunk mi, és én azt gondolom, hogy nekünk, ma élő embereknek az egyik legfontosabb dolga az, hogy tudunk-e egymásnak örömet szerezni, tudunk-e egymás számára áldással lenni. Mert hiába van gazdaságföl, és hiába van minden, hogyha az emberi kapcsolatok megromlanak, akkor az értéktelenné válik. És én abban bízom, hogy ez a Gömör Expo a közösség erősítésében is nagy hangsúlyt kap, hiszen tényleg baráti kapcsolatok alakulnak ki, és ezáltal tudunk itt erősödni Gömör vármegyében is.
Most pedig Tamás Barnabást, Putnok polgármesterét hallják.
Óriási dolognak tartom, hogy két országosi képviselő, a megyei közgyűlés elnöke, testvérvárosok küldöttsége, a felvidéki polgármesterek Rimaszombat, és Levárt, akik nem is testvérvárosok, mégis itt vannak. Tehát ez egy óriási nagy dolog, hogy eljöttek hozzánk, valamint az, hogy azért még 23. alkalommal is sikerül ezt a nagy rendezvényt megrendezni, és hogy mennyire vagyunk mi putnokiak ebben népszerűek, ez mutatkozik azon, hogy rengetegen látogatnak el hozzánk. A gyereknaptól kezdve a kiállítóig, a gasztronómiáig minden benne van, megpróbáltunk egy olyan kavalkádot most összeállítani, ahol mindenkit meg tudunk szólítani, valamint mindenkinek a kedvére tudunk tenni.
Egy számlázási láncolat ellenőrzésekor 4 gyógyszertárnál állapította meg az adóhivatal, hogy gyógyszerészi szolgáltatásról szóló fiktív számlákat fogadtak be. A részleteket dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense ismertette.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal egy számlázási láncolat ellenőrzésekor 4 gyógyszertárral állapította meg, hogy gyógyszerészi szolgáltatásról szóló fiktív számlákat fogadtak be. Az online számladatok elemzésekor merült fel a gyanú, hogy a patikák gyógyszerész helyettesítése címén a piaci ár csak nem 4-szereséről fogadtak be fiktív számlákat. A gyanút megerősítette, hogy ezek a számlák olyan vállalkozásoktól származtak, amelyek az adóhatóság előtt már ismert számlázási hálózat tagjai voltak. A fiktív számlák mellett valóban elvégzett helyettesítésről szóló számlák is szerepeltek, amiken az összeg és az időszak is megegyezett a fiktív számlákéval. A részletes vizsgálatkor a dokumentumokból úgy tűnt, mintha a helyettesítő gyógyszerész doktor egyszerre több helyen is jelen lett volna. Munkáltatója heti 20 órás munkaviszonya jelentette be, amelyen felül az iratok szerint hetente még 70 óra helyettesítést számoltak el, sokszor időbeli és térbeli átfedéssel. A számlabefogadó gyógyszertárak között személyi összefonódás is volt. Ugyanaz a személy tulajdonosként, ügyvezetőként, vagy éppen meghatalmazottként látta el a társaságok gazdasági vezetését, képviseletét, könyvelését. A hatósági fellépés hatására a gyógyszertárok módosították bevallásaikat, és összesen mintegy 6,5 millió forint adót vallottak be utólag, amit befizettek az állami költségvetésbe. A patikák a történtek után megszakították a kapcsolatot az alvállalkozóval, illetve a helyettesítő gyógyszerészt foglalkoztató újabb cégektől sem fogadtak be további számlákat. ÁFA bevallásaik is igazolták, hogy a sikertelen próbálkozásból okulva a törvényes működést választották. A számlakibocsátó cégeknél végrehajtási eljárás indult, adószámukat törölték. A gyógyszerész doktornak is számot kell adni a történtekről, valós bevételeinek bevallását és befizetett személyi jövedelemadóját ellenőrzi a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
Az idei évben is több hallgató élt a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Erasmus pályázatával, melynek keretében rövidebb, hosszabb időszakra bepillanthatnak egy-egy külföldi társintézmény oktatásába. Dr. Rácsok Gabriellát, az akadémia oktatási rektor helyettesét hallják.
Alapvetően 3 programból választhatnak a hallgatók. Az első az úgynevezett tanulási célú mobilitás. Tanulmányaik alatt, tehát már elsőtől kezdve az utolsó évig pályázhatnak erre. Feltétel az, hogy minimum 2 hónapot kint töltsenek a partnerintézményben, illetve mit annyi szigorítást azért még beszoktunk iktatni, hogy legalább egy 4-es tanulmányi átlagot elvárunk. Úgy gondoljuk, hogy ez garancia arra, hogy akkor akár egy idegen nyelven is, külföldön is helytállnak. Másik programunk a szakmai gyakorlat, ez is minimum 2 hónapos lehet, jellemzően európai, bár elsősorban inkább, amit ugye így nevezünk, szűkebb körben, hogy határon túli szociális vagy egyházi intézményekben helyezkednek el a hallgatók. Többnyire nyára szokták ezeket időzíteni, bár volt már olyan hallgatónk is, aki Horvátországban egy-egy évet, tehát 2x12 hónapot töltött el egy ottani egyházban. A harmadik program, ez egy új elem az Erasmus programban 2021-től, az úgynevezett Blended Intensive Program. Ez tömören arról szól, hogy egy másik európai felsőoktatási intézmény meghirdette egy szemináriumot. Erre keres partnereket, még másik 2 Európai Uniós országból. Ennek van egy virtuális része, tehát egy online része, a hallgatók ezen részt vesznek, és kötelező elem minimum 5 napot a szervező intézményben tölteni. Most úgy tűnik, hogy ez a legnépszerűbb programunk, úgyhogy már idén, illetve tavaly is a legtöbb hallgató ebbe a programba csatlakozott be. Nekünk természetesen nincs mindenhol partnerintézményünk, de van partnerintézményünk, 2 felsőoktatási intézmény is partnerünk Hollandiában, 2 Németországban, 1 Csehországban, ez a Prágai Károly Egyetem, Szlovákiában is van partnerünk, illetve hát ami nekünk ugye nem Románia, hanem Erdély, ott is 3 felsőoktatási intézménnyel van partnerségünk. Ezek általában, tehát azok, ahova ténylegesen mennek is ki tőlünk hallgatók. Én úgy látom, hogy nehezebben mozdulnak ki a hosszabb távú, tehát mondjuk egy fél éves mobilitás nem biztos, vagy nem szívesen vállalnak be, mert attól félnek. Jól lehet az Erasmus alapelvek azért biztosítják azt, hogy a tanulmányaikban ne csúszanak meg, tehát ezt nekünk is garantálni kell, mint küldőintézmény. Ugyanakkor félnek attól, hogy akkor kizökkennek, esetleg lemaradnak a társaikhoz képest, vagy ez plusz vizsgázási terhet jelent. Mindig vannak azért olyanok, akik erre is vállalkoznak, de alapvetően most ezekre a rövidebb programokra jelentkeznek a hallgatók.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szent Orbánnak, a szülészek, borászok, kádárok védőszentjének tiszteletére mutatott beszedmisét Ternyák Csaba egriesek a monoki plébánia templomban szombaton. A szentmis elején Szemenyei Péter plébános mondott köszönetet a főpásztornak azért, mert felújították a vértanú erekje tartóját, így néhány év távollét után az ereke visszakerült eredeti helyére, valamint azért, mert az érsek hozzájárulásával Szent Orbán vértanú tisztelete egyre inkább elterjedt a környékbeli településeken. Prédikációjában Ternyák érsek a vértanúságról beszélt. Azok, akik Krisztus hiteles tanúi, nem csak szavaikkal és tetteikkel, hanem életüket adva tettek tanúságot az evangélium mellett, és Krisztus kegyelméből merítettek erőt szenvedéseik elviseléséhez. Az utóbbi évtizedekben elterjedt, hogy a 14. Klemen pápa által az andrási grófoknak ajándékozott erekje tartó Szent Orbán pápa földi maradványait tartalmazza. Az ajándékozási okirat valójában egy másik személy, Szent Orbán vértanú csont erekjéjének hitelességét tanúsítja. A templomban latin és magyar fordításban elhelyezett irat azt is megemlíti, az erekjét a Szent Priscilla temetőből emelték ki a többi vértanú közül. Az érsek beszél továbbá arról, hogy a múlt század nagy diktatúrái közepette is nagyon sokan kitartottak a Krisztus melletti hűségben. Közülük néhányat boldoggá avattak. Megemlítette Bogdánfi Szilárd, Apor Vilmos, Meszlényi Zoltán, Scheffler János, Romzsa Tódor és Salkaházi Sára nevét, és kiemelte, hogy rövidesen Búdi Mária Magdolnát is közöttük tisztelhetjük. Az ő személye is azt az üzenetet hordozza, hogy sem Isten, sem az egyház nem személyválogató. Isten szeretete és gondoskodása végtelen, mindenkinek lehetőséget ad az újrakezdésre. Az örök üdvösségre hív bennünket, nem csupán a földi boldogságra. Életünk eseményein keresztül vezet bennünket a tökéletesség útján. Vágyat szeretné ébreszteni bennünk, hogy mi is olyanok legyünk, mint azok a szentjeink, akik az életüket adták érte. Szent Orbán vértanú hordozható erekéje eljut a környékbeli településekre, hogy az ő példája lelkesítsen bennünket, és szavainkkal és tetteinkkel egyaránt hiteles Krisztus követők lehessünk, zárta szavait a főpásztor. Ternyák érsek a mindenkori monoki plébánosnak a Szent Orbán vértanú erekje őrett címet adományozta, hogy megbízta, hogy méltó módon viselje gondját az erekének. A szentmise végén a Szent Orbán 1771 egyesület képviselői átvették Szent Orbán utazó erekjét, amely szombaton és vasárnap több hegyaljai települése eljutott, így Tarcalon, Tokajban, Sárospatokon és Olaszliszkán is kérték a vértanú közbenjárását a bőséges termésért. A zempléni településeket érintő kezdeményezés 1993-ban indult útjára. Béres Klárát, a Szent Orbán 1771 egyesület elnökét tudósítón Koleszár Krisztián kérdezte.
2013 volt az az év, amikor első alkalommal megrendeztük a Szent Orbán zarándoklatot, ebben nagyon aktív szerepet vállaltak a Tokaji Borbarátnők egyesülete, és hát azóta évről évre ezt a zarándoklatot igyekszünk megszervezni. A Covid időszak az egy kicsit megszakította ezt a programot. A fő célunk és szándékunk, hogy Szent Orbán, akinek csodálatos erekéje Monokon, az a Sarlós Boldogasszony templomban található, immáron 250-nél több ideje, hiszen 1771-ben került ez a fantasztikus erekje Monokra, az akkori főúr Andrássy István grófnak a tulajdonába pápai adományként. Mi 2013-ban határoztuk el ezt, hogy ebből egy kultuszt próbálunk teremteni. Tavaly évben létrehoztunk egy egyesületet Szent Orbán 1771 egyesület néven, azzal a határozott szándékkal, hogy ezt a kultuszt még népszerűbbé igyekszünk tenni, még ismertebbé tenni. Nagyon fontos feladatunknak érezzük, hogy a hitünket, magyarságunkat, ennek a régiónak a tiszteletét, ismeretét, szeretetét közvetíteni tudjuk. Ne csak Monok falain belül, hanem egész Tokajhegy alján, és azt szoktam mondani, nem csak egész Tokajhegy alján, de egész Magyarországon, sőt határainkon túl is, azért, mert az itteni emberek munkájának a gyümölcse, a tokai bor megérdemli azt, hogy az egész világ tudja és ismerje. És ha van egy ilyen csodálatos erekje Monok plébániájának a birtokába, akkor úgy érezzük, hogy nagyon fontos feladatunk, sőt, ha nagy szavakat akarok használni, de őszinte szívvel mondom, küldetésünk ennek az ismertététele, akkor tegyünk meg mindent ennek érdekében.
A zarándokkörnek állandó települései vannak, vagy mindig máshova jut el az erekje?
Hát két naposra szoktuk ezt a zarándoklatot szervezni. Nyilvánvaló, hogy Monok a kiinduló pont és a végső pont, és akkor eljut Tarcalba, eljut Sárospatakra, Olaszliszkára, volt már Hercegúton, Erdőbényen. Nincsen meghatározott település, elsősorban azokra támaszkodunk, ahol az együttműködés már kialakult, de a vágyunk az, hogy nagyon sok helyre és sokan igényeljék azt, hogy Szent Orbán őket is meglátogassa.
Béres Klárát, a Szent Orbán 1771 Egyesület elnökét tudósító Koleszár Krisztián kérdezte. Műsorunk folytatásában egy újonnan nyílt kiállítást ajánl a figyelmükbe Pércesi András.
Több mint 60 szenteket ábrázoló liturgikus szobor látható. Az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont legújabb Fába vésett szentek című kiállításán. Demeter József szobrász fafaragó vésője alatt készült szűzanya ábrázolások, árpádházi szentek, a keresztút stációi, a 12 apostol és megannyi szent szobra látható a palota termeiben. A művész az elmúlt 25 év munkáiból válogatott. Ilyen távlatból is van olyan alkotás, ami szívéhez legközelebb áll.
Nagység Somogyi Mária, amit mondhatom, hogy elég későre faragtam meg, addig igazán Európából, az osztrák, Ausztria meg Olaszországba készítettem az ottani kegyszobrokat, és a Csíksomlyó Máriát, amit 2012-ben faragtam meg.
Demeter József szobrász fafaragó alkotásai a Mátra Szent Imrei templomban is láthatók. Dobák Gábor Mátra Szent Imre plébániai kormányzója megnyitójában Szent II. János Pál pápa szavait idézve úgy fogalmazott, az igazi művészet kalauz elvezet mindannyiunkat Istenhez.
Művész úr szobrai, meg fogják látni mindannyian, meditációt sürgetnek, sőt a martiológia és a hagiológia megismerésére ösztönöznek mindannyiunkat. Függetlenül attól, hogy a deszakralizáló európai korfelfogásunk Restelli nevén nevezni a keresztény értékeket. Becsülöm a művészt, aki, mint az igazi művészet maga is, mindig szabadabb a múló külső hatásoktól.
A kiállítást augusztus végéig láthatja a közönség.
Új kiállítás nyílt az érseki palotában, Bécesi András összeállítását hallották. A felújított templomot áldja meg ünnepi szentmise keretében Ternyek Csaba egri érsek Apcon, a Szent István Király templomról van szó, az időpont május 30-a 16 óra. Budapest és Debrecen után Miskolcon, méghozzá a DVTK stadionban rendezik meg június 1-én a nagyszabású keresztény zenei eseményt, az Ez az a nap programot. A kiemelt fellépő Chris Tomlin a kortárs keresztény könnyűzene egyik legnevesebb képviselője lesz. Mellette természetesen a magyar keresztény könnyűzene és dicsőítés jeles képviselői színpadra lépnek, úgy mint Pintér Béla, Tibes, Pajor Tamás, Csiszér László, az Agape Worship például, de itt lesz Szlovákiából a Timothy and Treti Den, mert hogy ahogy előzőleg Debrecenben magyar-román közös dicsőítés szólt a megbékélés egyében, úgy idén szlovák testvéreikkel imádkoznak együtt a részvevők. A szervezők azt írták, hisszük, hogy Isten ezen az alkalmon keresztül különös áldást szeretne hozni mindkét nemzetre. A zene mellett az Ez az a nap hagyományai a szíven, idén is kiemelt hangsúlyt kap az evangélium hirdetése, és a felekezet közé közös imádság a nemzetért és egész Európáért. A június 1-i esemény helyszíne tehát a Miskolci DVTK stadion, kapunyítás 15 órakor, a program pedig 16 és 22 óra között zajlik. A mezőkövesdi Jézus szíve templom búcsúja június 2-án 10 órakor kezdődik, tájékoztatott a plébános. Török László atya arról tudósított, a főcelebráns P. Orosz Lórán Ferences atya lesz, a Szentkútik egyhely igazgatója ő. Az előesti mise szombaton 6 órakor kezdődik, a főcelebráns dr. Artner Péter ezüstmisés atya lesz. Magyarország katonai ordináriusa Berta Tibor dandártábornok tábori püspök június 13-án csütörtökön 10 órai kezdettel felvételi beszélgetést tart azok számára, akik elhivatottságot éreznek az áldozópapi hivatásra, és a Magyar Honvédség kötelékében katonalelkészként szeretnének lelkipásztori szolgálatot teljesíteni. A konkurzus helye a katolikus tábori püspökség budapesti székháza. A jelentkezőket kérik, hogy legkésőbb június 10-éig postai úton küldjék meg a kellő dokumentumokat. Kézzelét önéletrajz, kézzelét felvételi kérelem, nagyalakú keresztlevél, a szülők házasságlevele, amennyiben van, plébánosi vagy lelkivezetői ajánlás, érettségi bizonyítványról, felsőfokú diplomáról készült fénymásolat. Ezek az íratok kellenek, tehát a postacím Budapest 5. kerület Szabadságtér 3, az e-mail cím pedig hmktp.iroda@gmail.com. Berta Tibor dandártábornok azt írta: hálát adunk minden nap az aratás urának, hogy gondviselő jósága az elmúlt 30 esztendőben mindig küldött olyan munkásokat közösségünkbe, akikben megvolt az a lelki és fizikai alkalmasság, készség és hajlandóság, hogy a katonapapok sajátos küldetésével végezzék az áldozópapság nemes szolgálatát a Magyar Honvédségben. Azért fohászkodunk a seregek istenéhez, hogy ezúttal is küldjön közénk olyan tetrekész fiatalokat, akik teológiai tanulmányaik után a katonai ordinariátusban fogják megkezdeni lelkipásztori szolgálatukat, írta tehát Berta Tibor. Elérhető a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációja, amely a műsorhallgatáson túl lehetőséget ad a napi evangélium mellett a híreket is megtalálni, és közvetlenül csatlakozhatnak rádiónk közösségi média felületeihez, Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play, iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Koleszer Krisztián és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra!
Önök a koresti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Valakire, mikor elalszom, holtam. mente és a lényeg, lefotózlak háttérképnek, legszebbnek látlak téged, a világot elszédíted, lefotózlak háttérképnek, lefotózlak.
Szeretem, ha engem nézel, szeretem, ha mélyen érzel, ne feledd, a számom kérd el, naplemente háttérképpel, melletted jól elférek, húz magadhoz most kérlek, lefotózhatsz minden éjjel, lefotózhatsz.
A régió sportja.
A magyar váltófutó bajnokságot a napokban Kaposváron rendezték. Befejeződött a szezon a nyíregyházi Akvaese három vízilabda csapata számára. A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség Budapesten tartotta tisztújító közgyűlését. Mintegy 1000-en teljesítették a 3 kilométeres távot Máté Szalkán a Fussa fényvárosában elnevezésű futófesztiválon. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A magyar váltófutó bajnokságot a napokban Kaposváron rendezték meg. A Miskolci Sportiskola László István és Tigyi József által felkészített 4x100 méteres lányváltója aranyérmet nyert az U16-os korcsoportban. A Fészki Hanna, Enyedi Lili, Barta Bodza, Forgács Anna összeállítású négyes az első előfutamból a második helyen kvalifikálta magát a döntőbe. A fináléban rátettek még egy lapáttal a miskolci lányok, és megszerezték a bajnoki címet. Befejeződött a szezon a nyíregyházi Akvaese három vízilabda csapata számára. Az országos bajnokság A2 osztály B csoportjában szereplő U14-es nyíregyházi együttes az 5. helyen zárt a tabellán. Ugyanebben az osztályban az U14-es csapat a 4. helyen végzett, míg az ifjúsági együttes a 6. helyen fejezte be a bajnokságot. Hatvani Péter edzőt hallják.
Kijelenthetjük, hogy a gyermekcsapatunk édesold kollégámmal nagyszerű munkát végzett egész szezon során. Nagyszerű mérkőzéseket játszottak, és most a végén az utolsó fordulóban a Sopron ellen játszották a szezon egyik legjobb meccsét. és biztató jelekkel várjuk a következő szezont. A gyermekcsapat a B csoportnak az 5. helyén végzett, ami nagy előrelépés, hiszen az előző szezonban a D csoportban voltunk, tehát ugrottunk föl 2 csoportot, és nagyon büszkék is vagyunk a srácokra. A serdülő csapattal lehetett volna jobb is a szezon, azonban volt pár olyan dolog, ami nem úgy sikerült, ahogy kellett volna. Így a tabellán a 4. helyen voltunk, illetve szeretnénk majd a következő szezonban ezt kijavítani, ezt a csorbát. Azonban nem lesz könnyű dolgunk, hiszen a mostani 2007-esek korosztályt fognak ugrani, így a 2008-asokon lesz majd a főszerep. Az ifjúsági csapatban létszámhiánnyal küzdöttünk egész év során. A feljátszó, serdülő játékosok alkotta együttes. A várakozásoknak megfelelően teljesített. Ők is a B csoportban, viszont a 6. helyen végeztünk, ami szintén előrelépés számukra is, hiszen ugyanúgy 2 csoportot ugrottak fölfele, azonban szerintem még lehetett volna jobb is, viszont így sem vagyunk elégedetlenek, tehát azért örülünk ennek a szereplésnek is. A létszámunk igazából még a régi időkből jött, tehát még amikor Sóstón edzettünk kint, amióta a városi úszodában vagyunk, egyre többen vagyunk a kicsiknél, viszont a 2005-ösök, akik most öregedtek ki, igazából még a régi sóstói időszakokból jöttek, és ez miatt volt a nagyobb létszámhiány, viszont ahogy építkezünk fölfele, úgy látszik, hogy azért ez az ifi csapat is majd egyre jobb lesz az idők múlásával. A serdülő játékosok minden hétvégén 2 mérkőzést játszottak, ami nagy erőpróba volt, és ezáltal fejlődtek is egész szépen. A 2006-osok belerázódtak a mostani szezonba az ifi bajnokság légkörébe, és a következő évben a 2006 és 2007-es születésű játékosok már együtt fognak játszani egy mérkőzést, ami alapján bizakodóak vagyunk annak tekintetében, hogy minél jobb eredményt érjünk el majd a következő szezonban az ifi bajnokságban.
A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség Budapesten tartotta tisztúító közgyűlését. A miskolci sportvezetők közül 2 is elismerésben részesültek. A Hajós Alfréd arany plakettje az Egyetemi Főiskolai Sportért díjat dr. Fazekas Csaba, a MEAFC elnökségi tagja kapta meg. Az Elek Ilona emlékérem az Egyetemi Sport támogatásért díjat pedig Bene Szilárd, a Miskolci Egyetem sportközpontjának vezetője vehette át. Most őt hallják.
Először is meglepett, mert ugye egy díjra általában nem számít az ember, de mindenképpen nagyon jól esett. És ugye 2 ilyen díjat kaptunk, dr. Fazekas Csaba elnök úrnak is szoktam hívni, hiszen ő a megyei kosárlabdaszövetségben elnökként funkcionál, a MEAFC-ban a kosárlabda szakosztály vezetőjeként és elnökségi tagként, ő a Hajós Alfréd aranyplakettet kapta, én jó magam pedig az Elek Ilona emlékérmet. Mind a 2 díj olyan sportolókról van elnevezve, ami már önmagában büszkeséggel tölti le az embert. Bár ezek nem életműdíjak, de azért ilyenkor mégis megáll egy picit az ember, és végig gondolja, hogy rendben, hogy jól esik, hogy gondoltak rám, de mégis mi történt itt az elmúlt időszakban, mi az, ami miatt ez így alakulhatott, hogy gondoltak az emberre, és persze volt egy méltatás is, de azért visszagondolva itt az egész 2012-ben kezdődött, és már itt rögtön a legelején szeretnék megemlíteni 3 olyan nevet, aki ott volt 2012-ben a Miskolci Egyetem sportéletének reformjánál, és itt van a mai napig, és azt gondolom, hogy nélkülük mi sem érhettük volna ezt a díjat, és ők szerves részét kézik a Miskolci Egyetem sportéletének, és vezetik azt, és nagyon jó irányban haladunk. Ez a 3 név pedig Boda Péter, Kársa Tamás és Rakacki Zoltán. Ők voltak azok, akik 12-ben megreformálták a MEAFC-ot, a Miskolci Egyetem Sportegyesületét, ott kezdtünk el dolgozni mindketten, Fazekas Csabival, majd én a MEAFC mellett szerepet vállaltam a Miskolci Egyetem sportközpontjánál is, melyet a tavaly évtől fogva már vezetem is, de hát itt az elmúlt 12 éves időszakban azért nagyon sok sportesemény volt. Tehát egyrészt szakosztályvezető úr gyakorlatilag a nulláról építette fel a MEAFC kosárlabda szakosztályát, és stabil résztvevői vagyunk a NB1 B csoportnak kosárlabdában, valamint az egyetemi bajnokságban még eddig nem volt olyan év, hogy nélkülünk rendeztek volna 4-es döntőt, és egy ízben ezt el is hódítottuk, a bajnoki címet, hát az is egy óriási büszkeség számunkra. De hogy azért mégis mi történt itt az elmúlt időszakban, nemzetközi szintéren is, 2016-ban tájfutó világbajnokságot rendeztünk, amit abban az évben az év legjobb világbajnokságának neveztek. Majd 17-ben kosárlabda európai egyetemek bajnokságát rendeztük, és hát tavaly rendeztünk tollaslabdában és vízilabdában európai egyetemi bajnokságot, és itt van az idei év, amikor is a legnagyobb európai multisporteseményt rendezzük, az európai egyetemi játékokat. Itt azért ebben az évben várunk Debrecennel közösen kb. 6000 résztvevőt. Ez egy óriási szám, tehát itt az elmúlt 50 évben nem volt ilyen magas létszámú sportesemény Magyarországon, és hát szűkebb környezetünkben Miskolcon pedig pláne nem, és valószínűleg a következő évben nem is lesz. Tehát ez egy óriási kihívás számunkra, de egy óriási megtiszteltetés is, hogy ebben dolgozhatunk. De hát visszatekintve akár csak a tavalyi évre, amikor 2 Európa-bajnokságot rendeztünk egyszerre, azért volt munka. De azt mondom, hogy ilyenkor utólag már mindig úgy van, hogy az ember megéri. Akkor nem gondolkozik, tehát akkor csinálja, hiszen hiszünk abban, hogy jót csinálunk, hogy jó célért dolgozunk, akár sokat is, hogyha szükséges, de pláne amikor már az ember kipihente a fáradtságokat, akkor jó szívvel tud visszaemlékezni rá. És hát így van ez a tavalyi évi 2 Európa bajnoksága is. Rengeteget dolgoztunk, rengeteg problémával szembesültünk, rengeteg problémát oldottunk meg, de összességében jót csináltunk, és jó célért csináltuk, és egy nagyszerű felkészülési lépése volt ez az idei egyetemi játékoknak. Tehát ugye az egyetemi sportért végzett munkánkért kaptuk ezeket az elismeréseket, ami egy nagyon jó visszaigazolás egyénileg, hogy mások is látják, és ez egyébként így az egész Miskolci Egyetem sport életére igaz, hogy mások is látják azt a munkát, amit mi itt elvégzünk. Viszont egy nagyon jó visszaigazolása annak a talán nem túlzás azt mondani, ökoszisztémának, annak a szervezetnek, amit a Miskolci Egyetemen belül működik. Az egyetem vezetése és a Miskolci Egyetem sport élete az szervesen kapcsolódik egymáshoz, és egy olyan környezetet teremt, amiben lehet dolgozni, kell is sokat, de mint ahogy látjuk, érdemes. És megint csak vissza kell oda kanyarodjak, hogy az, hogy én vagy mi megkaptuk ezt a díjat, ez egy jó személyes elismerés és egy jó visszajelzés, de igazából a teljes stábunk elismerése is ez, hiszen egyedül mi ebben kevesek lennénk. Ahhoz, hogy mi ilyen elismerést kapjunk, hogy milyen teljesítményt tudjunk leadni, amit mások elismernek, ahhoz kellett az a szervezet, ami mögöttünk áll, és azok a kollégák, akikkel nap mint nap együtt dolgozunk a közös sikereket.
Mint egy ezren teljesítették a 3 kilométeres távot Máté Szalkán a Fussa Fény városában elnevezésű futófesztiválon. Hanusi Péter polgármestert hallják.
Elterveztük még az év elején képviselőtársaimmal azt, hogy megszervezzük újra a Máté Szalkai triatlont, ami ugye úszásból, futásból és kerékpározásból áll. Ez a mai rendezvény, ahogy mi hívtuk magunk között, a Máté Szalkai Fit Fut, vagy ahogy kiment a szlogen, Fuss a Fény városában című kezdeményezés, azért volt jó, mert több százan eljöttek ebben a csodálatos időben, és ami nagyon-nagyon fontos volt számomra, hogy átadva az érmeket minden egyes résztvevőt éremmel jutalmaztunk, nagyon sokan elmondták, hogy először futottak ilyen helyen. És ez nem egy kifejezett verseny volt, ez egy örömfutás volt. És amikor megkérdeztem egy ifjú versenyzőt, hogy megcsináljuk jövőre is, akkor ő azt mondta, hogy nem jövőre, jövő héten. Hát ettől jobb válasz, eklatánsabb válasz nem kaphat egy polgármester, aki azon töri a fejét, hogy jövőre is legyen ilyen, mert hogy csinálni kell, mert Máté Szalkán ennek helye van.
Most pedig Virovec Viktória amatőrfutót hallják.
Általában heti 5-5 futok, az attól függ, hogy van-e versenyem a hétvégén egyébként, hogy mikor mit futok. Hétvégente futok általában hosszabbakat, hétközben pedig pályedzéseim vannak, illetve intervalledzéseim nagy részt. Régebben is futottam, de hogy így a Covid alatt ez így abban maradt, és úgy gondoltam, hogy valami sportot szeretnék a Covid után is csinálni, és akkoriban beneveztem egy futóversenynek, miért is, és az lett a legnagyobb motiváció, hogy elkezdjek edzeni, arra felkészülni, mert szerettem volna ott azért, hogy vállalható eredményt elérni. Engem nagyon motivál az, hogyha profi, idézelve profit, egy magyar bajnokságokon induló futók ellen versenyezhetek, olyan emberekkel, akik ugye a felnőtt magyar mezőny is uralják, mert szerintem ez egy nagyon nagy kihívás. És hogy láthatom, hogy én hol tartok hozzájuk képest.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.
Szép nap.